Hajnalban 3 óra 10 perctől, és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az agrárkamara átalakítása az agrárium egyik legnagyobb reformja, amelyet bár sok vita övez, ugyanakkor az országnak és a gazdálkodóknak is szükségük van egy erős és független agrárszakmai és érdekképviseleti szervezetre, hangsúlyozta az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs bejegyzésében kiemelte, a klímaváltozás az egyre erősödő nemzetközi verseny, és a változó piaci környezet mellett minden eddiginél nagyobb szükség van arra, hogy a termelők közösen fogalmazzák meg érdekeiket, és a tárcával együtt keressék a megoldásokat. Hozzátette, hogy a kamarának a gazdálkodók érdekeit kell szolgálnia, nem a politikáit. Ezért készítették el az új kamarai törvénytervezetet, amelyben javasolják, hogy az agrárium teljes közössége, a valódi szakmai szervezetek döntsenek arról, kik vezessék a kamarát. A tervek szerint a kamarai tisztség szakmai szolgálat legyen, és ne megélhetés, a pártpolitika helyett pedig a szakma kapjon főszerepet, olvasható a miniszter bejegyzésében. A vényköteles gyógyszerek áfamentesi tétele 7 milliárd forintba kerül a költségvetésnek, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Elmondta, 41 ezer készítmény van jelenleg forgalomban, és ebből több 10 000 vényköteles gyógyszer, ezekre mind vonatkozik majd az áfamentesség szeptember 1-i bevezetése, amely értékelése szerint rengeteg embernek segít majd. Emlékeztetett, az intézkedés szerepel a Tiszapárt programjában, és a korábbi országjárása során is ez volt az egyik legfőbb kérése az embereknek. Kiemelte, sok nehéz helyzetben lévő beteg gyerekeket, hozzátartozók a tápoló családnak jelent óriási terhet, az állami támogatás mellett is a vényköteles gyógyszerek kiváltása. Magyar Péter közölte azt is, hogy a kormány dolgozik a tűzifa áfájának 27%-ról 5%-ra való csökkentésén, reményeik szerint az erről szóló döntést még az idei tél előtt be tudják majd jelenteni. A Suzuki 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában. A beruházás az elektromos járművek és az akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter miniszterelnökkel közösen fogadták Budapesten Suzuki Toshihirót, a Suzuki Motor Corporation elnök vezérigazgatóját, akivel a vállalat magyarországi terveiről is egyeztettek. A miniszter kitért arra is, hogy a Suzuki esztergomi gyára mintegy 2800 embernek ad munkát, termelésének csaknem 90%-a exportra kerül. Hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a 76 milliárd forintos beruházás több magyar beszállítót, több magyar mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett. Minden eddiginél több elsőéves kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen a 2026-27-es tanévben. Az általános felvételi eljárásban több mint 8000 hallgatót vettek fel az intézménybe, ezzel az egyetem továbbra is őrzi vezető szerepét a legnépszerűbb vidéki felsőoktatási intézmények között, áll az egyetem sajtóközpontjának közleményében. Azt írják, az intézmény képzéseire 21 ezernél többen jelentkeztek, első helyen több mint 11 ezeren jelölték meg valamelyik szakot. Az idei általános felvételi eljárásban 8265 jelentkező került be a Debreceni Egyetemre, ez az elmúlt évek legjobb eredménye. Fenyves Veronika oktatási elnök elmondta, a legtöbb elsőéves hallgatót a pedagógus képzési területre vette fel az intézmény, valamint az orvos és egészségtudományi területre, de sokan kezdhetik meg tanulmányaikat szeptemberben a gazdaságtudományok és a műszaki képzési területen meghirdetett szakokon is. Sport. Stefano Domenicali, a Forma 1 elnök vezérigazgatója szerint a felújított Hungaroring lenyűgöző, ők pedig készen állnak arra, hogy a mogyoródi F1-es futam hosszabb távú jövőjéről egyeztessenek az illetékesekkel. A pálya 40. születésnapja és a hétvégi 41. magyar nagydíj alkalmából a versenysorozat első embere a formula.hu szaklapnak adott exkluzív interjút, amelyben kiemelte, 1986-ban még senki sem gondolta volna, hogy a mostanihoz mérhető fejlesztés megy majd végbe a magyarországi Hungaroringen. Végül az időjárásról. Többnyire kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett napos idő várható, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A változó irányú szél mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsetessék a Jézus Krisztus! A mai adásban a Magyarok Kenyere Gyűjtési Akcióról és az Éltető Lélek Alapítvány legújabb kezdeményezéséről lesz szó. A hagyományoknak megfelelően Péter Pál napján az aratás kezdetén idén is elindult a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program Borsodabaui Zemplén vármegyei jótékonysági gyűjtése. A vármegyei búzagyűjtési akciót Hangony településen nyitották meg a szervezők. A helyi gazdák és gazdaságok búzaadományait június 29-e és augusztus 20-a között várják a kijelölt vármegyei gyűjtőpontokon. Az összegyűjtött terményből ősszel kiváló minőségű lisztet őrölnek, amelyet rászorulóknak juttatnak el. A Kárpát-medencei összefogásra épülő kezdeményezés célja, hogy a lisztadományok közvetlenül a rászoruló családokhoz, gyermekeket segítő intézményekhez és szociális szervezetekhez kerüljenek. Az idei mezőgazdasági és időjárási nehézségek ellenére a szervezők bíznak a gazdaságtársadalom példás segítőkészségében és a tavalyihoz hasonló sikeres összefogásban. A részletekről Szaniszló János, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsodabaui Zemplén vármegyei alelnöke és Horváth Vivien, a Magyarok Kenyere Program projektvezetője adott tájékoztatást.
A Magyarok Kenyere Program megyei megnyitó rendezvényén vagyunk. Ez a Magyarok Kenyere Program 2010-ben indult Magyarországon, most már ennek megfelelően 16. alkalommal kerül megrendezésre. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara úgy isteni igazából 2015-16-tól szervezője ennek a rendezvény sorozatnak. Alapvetően ugye az indulás mindenféleképpen is kizárólag a jótékonyságot szolgálta, a így összegyűjtött búza adományokat rászoruló szervezetek, gyermekifjúsági szervezetek, idős otthonok, határon túli egyházak és számos más szervezet részére adja az adott megyénkénti leosztásban az ott megye kamarai vezetősége. A Borsod megyéről szeretnék néven itt szólni, hiszen majd az országosról Vivien fog tudni. Mint hogy Borsod megyében ahhoz már hozzászoktunk, el kell mondanom, hogy ebbe a nemzeti gyűjtésben, mert én úgy hívom, Borsod megye mindig dobogós helyen szerepel, az elmúlt években is így volt ez. Nagyságrendekben mondom, 22-ben 62 tonna, 23-ban 69 tonna, 24-ben 72, 25-ben pedig 74 tonna búzát adományozott a megye 250-260 évenként változóan gazdálkodója. Ezeket úgynevezett gyűjtőpontokon gyűjtjük be, az megye minden részét érinti a dolog. Itt ebben a térségben a Sajó Agrár ZRT és Sajópüspöki telepje fog gyűjtőpontként funkcionálni, de aztán még Szendrő, Szerencs, Méra, Tiszakeszi és Hercegkút településekkel lesz gyűjtőpont, ahová a gazdák beszállítják saját maguk a felajánlott terményt, és nyilván az ott lévő gyűjtőpontok kezelik, majd innen különböző szintén adományos keretben forrozók szállítják el azokban a malmokban, amelyek ki van jelölve itt a térségünkben. Eddig a Tiszapalkonyai és az Egri Malom őrölte meg ezeket a adományozott terméket. A tavalyi évről tudok pontos számokat, a 74 tonna leadott búzából 44 ezer kiló, tehát 44 tonna lisztet gyártottunk, vagy gyártottak, ezt összességében 34 szervezetnek adományoztuk, itt, ahogy említettem, különböző ifjúsági, idős és más szervezetek, egyházi szervezetek is, megyén belül és határon túl is. Tehát most már felvidéki Szepsi település egyik egyháza is rendszeresen kap ebből a adományból. A kamara elég jelentős energiát és munkát folytat ennek a dolognak a megtestesítésére, és azt gondolom, hogy jogos ez a dolog, hiszen ez a jótékonyságon túl egyébként is ugye magának a búzának, amit a régebben is úgy hívtunk, hogy élet, a adományozáson túl szerintem még komolyabb szerepe van, ezért a külsőségeikben is megpróbáljuk ezt megfelelő módon kezelni. Mint ahogy említettem, 16-tól a kamara a nagyobb lélegzetű szervezésben dolgozik, ennek megfelelően ehhez hasonló, illetve végén egy adományozó ünnepséget is fogunk tartani, és tartottunk. Eddig Szendrőben, Mezőkövesden, Karcsán, Putnokon, Göncön, Monokon, Bükkábrányban, Hercegkóton, és tavaly pedig Szegilongban rendeztük, most pedig az idei rendezvénysorozat helyszíne Hangony lesz. Köszönöm Kovács Szilárd polgármesternek az irányú közreműködését. Itt majd egy októberi időpontban sort kerítünk az adományban részesülő szervezeteknek a jelképes adomány átadásra, amit utána természetesen a Vivienék szervezésében kiszállításra is kerül. Azt gondolom, hogy ez a dolog túlmutat a maga az adományozás formai része, hiszen ebben nagyon sok minden benne van. Tehát elsősorban én a termelők és a gazdáknak a hozzáállását díjazom.
A program hosszú évek óta zajlik. 2022-ben vettem át a program koordinációját. Ez azt jelenti, hogy alapvetően én felelek azért, hogy az összegyűjtött búzát dokumentáljuk, és aztán a lisztek tényleg oda kerüljenek, ahova azt szánták. Azt hiszem, hogy a gazdáknak úgy tudjuk leginkább megköszönni ezt a felajánlást, illetve a malmoknak, amit tesznek, hogy valóban becsületesen célba juttatjuk az adományokat. Az elmúlt években most már 1100 tonnát meghaladó adomány gyűjt, de talán fontos kiemelni azt is, hogy Magyarországon belül évek óta egyre jobban nő a felajánlott búza mennyisége és az adakozó gazdák száma, és már 10 000-es nagyságrendet is meghaladja az a szám, ahányan hozzájárulnak, ahányan elmennek egy gyűjtőpontra, és több mint 850 tonna búza gyűlt csak Magyarországon, az 1100-hoz képest pedig a többi határon túli térségekben. Igyekszünk odafigyelni arra, hogy mindig a felajánlott gazda térségében hasznosuljon ez a felajánlás. Ahogy itt elhangzott, itt olyan jelentős adomány érkezik most már évről évre, hogy egyszerűen már nem bírja felszívnia az itteni környék ezt az adott lisztmennyiséget. Így is, hogyha kiosztjuk, akkor nagyságrendileg egy-egy szervezethez, egy-egy otthonhoz egy 4-6 hónapra elegendő lisztmennyiség kerül. Alapvetően ugye mi nem anyagilag, hanem ezzel tudjuk támogatni az ő fenntartásukat. Ezek nagyon sok esetben közkonyhákra kerülnek a mindennapi étkezéshez, akár egy levestészta készül, nem csak kenyér nyilván, hanem egy kakaós csiga is az asztalra. És ezen kívül hadd említsem meg, hogy ugye azt látjuk, hogy nyilván Péter Pál napjával az aratási, búzaaratási időszak kezdetével, hiszen az Árpát már javarészt learatták, hatalmas hőség van, hatalmasat küzdenek a gazdák. Idefele számolgattam egy kicsit, és tulajdonképpen, ha belegondolunk, akkor ugye tavaly ősszel vetettek, most még csak betakarítanak, vagy annak a megtérülése, amiért küzdenek ebben a 40-45 fokban is jelen pillanatban, és sajnos azt is kell látni idehaza, hogy arról is említést tegyünk, hogy csak az idei évben 4 malomüzem zárt be, akikkel együtt dolgoztunk, vagy azok a malmok, amelyekhez tartozó malomüzemekkel is akár dolgoztunk, de 22 óta is például vannak olyan térségek, ahol már látható is akár Somogy, hogy nem nyílnak vissza az üzemek. Tehát azt gondolom, hogy nem csak a gabona, és nem csak a szántóföldi növénytermesztés, hanem maga az élelmiszeripari ágazat is egy kicsit küzd ide-haza. Úgyhogy így nekünk még kiemeltebben azt kell tudnunk mondani, hogy köszönet és hála minden felajánló búza szemért. És valóban a program törekszik arra, hogy, ahogy a szlogán is mondja, nincsenek határaink, csak 15 millió búza szemünk. Így tényleg ma már a teljes Kárpát-medencébe gyűjtünk. Magyarországon 102 gazdaság vállalta azt, hogy kinyitja a kapui gyűjtőpontként, dokumentálja az adományokat, tőlük el tudjuk szállítani. Határon túl 189 gazdaság, az főleg határon túli külhoni falugazdász hálózat tagjai, akik segítik ezt az adománygyűjtést. Jellemző egyébként, hogy határon túl például rengeteg zöldség, gyümölcs is gyűlt az elmúlt időszakban, tehát a liszteket kiegészítette egy hagyma, egy burgonya felajánlás is. Magyarországon pedig elkezdtük az elmúlt évben, és szeretnénk ezt a hagyományt folytatni, egy kicsit a lisztet behozni a közösségi életbe is, hogy itt alapvetően ne csak a gazdáktól a szociális hálózatig tartó útvonal legyünk, hanem úgynevezett közösségi sütésekkel nyissunk egy kicsit a települések és a mindennapi emberek irányába is. Tavaly olyan sok lisztünk keletkezett, hogy abból volt lehetőségünk félrerakni, így tavasszal vagy február időszakban már elkezdtünk fánk sütéseket. Ez azt jelenti, hogy maga a program, hogy a liszteket felhasználva és szükséges bevásárlásokat megtéve, összehívja egy közösségi házba a falui apraja nagyját, elővesszük a régi recepteket, és tulajdonképpen ott egymás között megsütjük, megesszük, szétosztjuk a felajánlások egy részét. Azt gondolom, hogy azért is fontos, mert én azt látom, hogy egyre kevesebben főznek otthon, egyre jobban eltávolodtunk az egyszerű hétköznapi ételektől. Talán nagy kihívást jelent akár egy háromnapi étkezés, vagy egy heti menü összeállítása, és ebben is szeretnénk egy kicsit mocorogni majd a jövőben. Emellett pedig természetesen maradnak a hagyományos programok, így rengeteg aratófesztiválra, búzaösszeöntésre, kenyérünnepre várjuk majd a látogatókat, érdeklődőket. Minden rendezvényünk ingyenes, ahogy az elmúlt években is. Ha az Isten is megsegít mindannyiunkat, és lesznek felajánlások, akkor adományozó ünnepségre készülünk majd az ősz folyamán. És ha minden igaz, akkor indítjuk idén is a Magyarok Kenyere a Jövőért ösztöndíj programot, ami eddig 75 diáknak tudott segítséget nyújtani, az anyagi támogatása, a tulajdonképpen ők számunkra egy kicsit a jövőbe vetett hit, hogy lesz még hazai, illetve magyar, mert hogy határon túli agrárium is.
Most Taskó Józsefet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsodabói Zemplén vármegyei elnökét hallják.
Elindult a Magyarok Kenyere program, Péter Pál az aratás kezdete szokott lenni, ezen a napon elindultak a gyűjtőpontok gyűjtéssel, úgyhogy minden gyűjtőponthoz lehet vinni az adományokat. Ez már a 16. éve a Magyarok Kenyere programnak, ami egy karitatív tevékenység a gazdálkodók részéről. Rászorulóknak adományozzák azt a lisztmennyiséget, ami az összegyűjtött búzából megőrlésre kerül. Én azt gondolom, hogy mindig növekvő mennyiség volt az elmúlt években, ugye 2022-ben 62 tonnát, 25-ben már 74 tonna búzát tudtunk összegyűjteni a vármegyébe. Bízok benne, hogy az idejében ez növekvő mennyiségé válik. Igaz, hogy az időjárás, az asszály, a gazdasági helyzet lehet, hogy fogja ezt nehezíteni az idei adományoknál. Pénzadományt is lehet adni a Magyarok Kenyere programnak. Ugye pénzadományt a Magyarok Kenyere program számla számára lehet átutalni. Ez a program ugye rászorulókat segíti. Itt a megyénkbe 34 intézménynek, egyesületnek, alapítványnak adtunk tavaly évben is adományt. Ebben még iskolák is voltak, azok az iskolák, ahol élelmiszeripari feldolgozást tanulnak a gyerekek, pékségeknek vagy cukrászoknak tanuló tanműhelyeknek adományoztuk ezt a lisztadományt. Ugye a falugazdászok segítik a gazdálkodókat, hogy hol lehet leadni. Én elmondanám a gyűjtőpontok helyszíneit is, Sajó-Püspökön a Sajó Agrár ZRT-nél, van egy átvevőhely, Szendőbe az Agroszám BT-nél, Szerencsén a Szerencsi Mezőgazdasági ZRT-nél, Mérán Kurilla Gabona Kft-nél, Tiszakeszi Taskó és Társa Kft, és Herceg Kúton Kertner István gazdálkodónál vannak átvevőhelyek. Én azt gondolom, most a búza jó minőségű búza, sajnos a mennyiség az láthatóan jóval kevesebb lesz, ez okozza aszályos tavaszi időjárás és a jelenlegi forróság. Péter Pál napján indult a búzagyűjtés június 29-én, és ez augusztus 20-áig várjuk a gyűjtőpontokon az adományokat. Ugye a falugazdászok mellett hírvője a programnak a Szendrő, Mezőkövest, Abolyszántó, Karcsa, Putnok, Gönsz, Monok, Bükszentkereszt, Szegilong, és az idejében Hangony vállalta a házigazda szerepet. Ezt köszönöm is Kovács Szilárd polgármester úrnak, hogy ő elvállalta ezt a feladatot. Ugye az élet alapja a víz, ez a növényeknél is így van, egyik alapja a víz. Sajnos ezzel nem kényeztetett el bennünket az időjárás egész tavasszal, de már a télen is látható volt, hogy aszály problémákkal fogunk szembesülni. Még az őszi kultúrák, őszivetési kultúrák, búza, gabona, rozs, ősziárpa, titikári, ezek úgy, ahogy kifejlődtek, de a fejlődés folyamán már a csapadékhiány és a nagyon nagy meleg azért terméscsökkenést okozott minden kultúránál. Ez abban jelenik meg, hogy kevesebb lesz a hektáronkénti mennyiség, összeépsültek a szemek, beltartalmilag se több, mint valószínű, hogy nem az a beltartalom, mint általában egy normális időszakban. Sajnos eső nem jött. Az öntözési lehetőségeink meg elég szűkösek a megyébe is. Ugye a csatornák, laposok ki vannak száradva, ott, ahol víznek kéne mondjuk tél végén lenni. Ez nagyon rányomja a bélyegét a tavaszi vetési kultúrákra is. Így említem a tavaszárpát, kukoricát, napraforgót. Még a napraforgó az aszályos időket azt bírja, de a kukoricánál már nagyon komoly problémát jelent. Most jött egy kis eső, de jelentéktelen ez a mennyiség, ami leesett. Dél-Borsodban egy 8 mm esett. Erre a szárazföld ez csak egy nagyon gyenge locsolást jelent, nem áztatta át a talajt. A vízvisszapótlás, ugye az elkövetkező időben én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés lesz, hogy mit tudunk kezdeni a vizekkel, hogy tudjuk megtartani. Nem szabad volna az országból kiengedni azt a vízmennyiséget, ami bejön, meg ami itt képződik, hanem tárolókba, laposokba, silépek, műtárgyak építésével visszatartani ezeket a vizeket, és amikor van, akkor megtartani, és nyáron ez egy pozitív lenne, hűteni a környezetet, talajvíz szintet növelne, emelne. Én azt gondolom, hogy ezzel nagyon komolyan kell foglalkozni az elkövetkező időszakban. Pénzt kell áldozni ahhoz, hogy ezt megvalósítódjon. Ugye kisebb vízfolyások vannak, nagyobb folyójaink, ugye a Tisza, akkor a Bodrog, a Sajó, Hernád, ezek a folyójaink, de hát most sajnos abban is nagyon alacsony a vízszint. Én lassan 6. éve, hogy nem volt zöldár a Tiszán, ami azt jelenti, hogy tavasszal a Kárpátokból nem folyik, nem olvad hó, nem jön le csapadék, és nem jön ki az átérre a Tisza, így nagyon nehéz visszatartani. Régebben ugye talajvizek is voltak, belvizek voltak a sok csapadék miatt mélyebb fekvésű területeken, most ezek mind ki vannak száradva. Hát öntözni ugye azokon a helyeken, ahol már kiépítették azokat a rendszereket, csatornákat, ugye Borsodban egy pár helyen tudnak öntözni, Takta közben van a Prügyi ZRT, Medgyasszó környékén viszonylag nagyobb területet öntöznek, ott víztározókat alakítottak ki. Én azt gondolom, hogy a megyébe a víztározást kéne először megoldani. Amikor van, ott kell tartani a vizet. És arról tudok, hogy vannak is tervek víztározók építéséhez. Csak ezt finanszírozni, pénzügyi lehetőségeket kell megteremteni. Én azt gondolom, hogy elindult egy pozitív gondolkodás ebbe a vízügy részéről is, hogy itt ezt csinálni kell. Ha szándék van, akarat van, akkor előbb-utóbb meg is fog valósulni. Említettem, hogy Péter Pál az aratás kezdete, de attól hamarabb kezdtük el az aratást. Az őszi árpa aratás, én azt gondolom, egy 10 nappal korábban kezdődött, mint szoktuk, de a búzaratás is ugyanilyen korábbi aratással kezdődött. Termés átlagokról annyit tudok elmondani, hogy csökkent a termés átlag. Jelenleg beérkezett adataink alapján ugye az őszi árpánál 90%-a le van aratva, az megyei szinten egy ilyen 4,5 tonna körüli átlagot mutat. Búzából még nem túl sok, egy ilyen 25%-a van learatva, az is egy 4,5 tonna körüli átlag látható most, amit ugye a falugazdászaink összegyűjtöttek, és van, ami még nagyobb területen van learatva, őszi káposztarepce, ennek 15%-a van, itt egy 25 másás hektáronkénti átlag látható, ezek hát inkább a gyenge, közepes termést mutatnak. Ettől azért, ha az időjárás optimális, akkor jobb átlagok szoktak születni. Hát most ez van. Tűzesetekkel kapcsolatban sajnos voltak tűzesetek. Épp most volt koordinációs bizottságülés. A tűzoltóság részéről elhangzott, hogy bálák égtek, nem kevés, nagyon sok bála égett. Egy helyen kombánytűz is, bálázó tüzek is voltak. Most még az idén lábon álló gabona is több égett, mint tavaly évben. Majdnem duplája égett el, mint tavaly évben ilyenkor. Köszönhető a nagy melegnek, akár gépeknél műszaki hiba okozza a tüzet. Jól felkészült gépek, porralótók, elvileg a tűzoltásba megfelelő eszközök legyenek a gazdálkodóknál. Fel kell szerelni minden gépet, úgyhogy ha baj van, akkor tudjuk alkalmazni, megcsináljuk. Hát a ratásnál ugye a gépekre mindenféleképp kell tűzoltókészülék. Meg van határozva a szabályok alapján, hogy mennyi, hány kilós tűzoltókészülék. Nagyon fontos az, hogy gépek, talajművelő gépek is legyenek az aratás környezetében. Ha mégis kigyullad valami, akkor tudjanak tárcsázni, vagy akár szántani, hogy lezárjam azt a területet, ahol ég a terület. De egy lajtos kocsi az se hátrány, ha ott van. Vízzel talán a legjobb, leggyorsabb oltani az ilyen tüzeket. Végső esetben a tűzoltók segítségét is kérni kell. Azt látjuk, hogy nem boldogulunk vele. Az állatok szenvednek a legjobban, főleg olyan helyen, ahol nincs árnyékos hely, kint vannak szabadban legelőn. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz időszak az állattartásban. Azért is, mert ugyanúgy jellemző a takarmány betakarítása, mint most jelenleg a aszály nagyon megviselte a takarmánytermő területeket, a széna, kaszálókat, lucernákat, 1/3-20%-a termett csak takarmányból, mint ami szükség lett volna. Nagyon magas lett a takarmányára, a költségek is magasak, ezáltal ugye egy bálát ma 20-30 ezer forinté árulnak. Akinek ugye nincs termőterület, csak állat van, az most nagyon nehéz helyzetbe került. Sajnálom őket, én tudom, mert nekünk is ugyanez a helyzet. Nagy gondba leszünk, hogyha silló mennyiségünk nem lesz annyi az aszály miatt, akkor a húsmarha tartásunkba lehet, hogy csökkenteni kell a létszámot.
Történelmi emlékhelyén nyilvánítatná a Felsővadászi Rákóczi kastélyt a Miskolci Éltetőlélek Alapítvány, mivel a 16. században épült erődített várkastély viharos múltja ellenére ma is áll. Az épületet 1567-ben Hasszán temesvári pasa csapatai megostromolták és felgyújtották, majd a II. Rákóczi Ferenctől elkobzott birtokot később a báró Meskó, az 1800-as évek elejétől pedig a gróf Vaj család birtokolta. A kastély a folyamatos bővítések után az 1860-as átépítés során kapta meg a mai napig látható második szintjét és jellegzetes romantikus stílusát. A civil szervezet szerint pedig ez a gazdag történelmi örökség indokolja a hivatalos elismerést. A részletekről Várhelyi Krisztina, az Éltetőlélek Alapítvány elnöke adott tájékoztatást.
Ezt különféle törvények, jogszabályok szabályozzák, hogy mi ennek a lehetősége. Én úgy gondolom, hogy tehát itt olyan tárgyi történelmi emlékek vannak, és műemléképületek, hogy ez mindenféleképpen alkalmas lenne arra, hogy történelmi emlékhely legyen. Most, amikor én ezt kigondoltam, vagy hát ugye most meg ráadásul 350 éves Rákóczi évforduló van, születésének 350. évfordulója, tehát nyilván kellene valami olyan nagy jelentőségű dolgot csinálni, előkészíteni, ami ezt a dátumot is, a 350 éves dátumot is megörököti, és a településnek is nagyon jót tenne. Gazdasági, turisztikai szempontból, a fejlődése szempontjából. És szakértőket kértem fel, hogy lehetne ezt elindítani, mi a módja. Kértem egy műemlékfelügyelőt, Mándoki Józsefet, hogy vizsgálja meg ezeket a műemlékeket, készítsen egy reális leltárt róla. Kértem hát természetesen Gyulai Évát, a történelmi háttér, beszéltünk a polgármesterrel, Dobos Sárát kértem meg, mint tájépítő mérnököt, hogy az egészről egy kép alakuljon ki, és így összességében kialakult az a kép, hogy nagyon is alkalmas ez a település arra, hogy történelmi emlékhely legyen, ami tulajdonképpen a település fejlődését elindíthatná. Én nekem erre már van egy pár ötletem, hogy milyen irányokba lehetne menni. Ugye Felsővadász királyi birtok volt, és annak idején a 1200-as években a vadászokat telepítette ide a király, tehát nyilván, hogy nem véletlenül, itt nyilván olyan vadászterület van, amivel érdemes foglalkozni. Az már vadgazdálkodást jelent, az már feladatot jelent, munkaerő vonzása van, vagy ugye itt van a vadászpatak, ami egy hatalmas nagy vízgyűjtő területe van. Tudjuk, hogy milyenek a mai viszonyok, a kiszáradás és a vízgazdálkodás, hogy milyen fontos. Itt laktunk. A vadászpatak kijöntött, elöntötte a házunkat, tehát időnként olyan vízhozama van, hogy az érdemes lenne felfogni, felhasználni, locsonásra felhasználni, mezőgazdasági célra hasznosítani, ami a mezőgazdaságnak adna egy olyan lehetőséget, hogy jobb gazdálkodás lenne, tehát az is egy munkaerő lehetőség, az is az embereknek jövedelmet jelentene. Ahhoz, hogy egy ilyen megszülethessen, például egy történelmi emlékhely, ugye ezt kezdeményezheti egy polgármester, kezdeményezheti képviselőtestület, vagy kezdeményezheti egyház, civil szervezet. Én úgy gondolom, hogy ennek a körnek össze kellene fogni, összedugni a fejét, hogy na találjon ki, vannak ilyen háttéranyagok, tanulmányok, nagyon értékes tanulmányok vannak. Vannak alapján össze lehetne állítani és elindítani ezt a folyamatot, ami ugye nem áll meg itt ennyiben, hanem ez egy országos szintre emelkedik, különböző szervezete értékelik, és utána az országgyűlés hagyja jóvá, és bekerülhet ebbe a listába, hogy történelmi emlékhely. Akkor lehet egy szobrot készíteni, lehet megemlékezéseket tartani, tehát utána már ez egy olyan vonzerőt jelentene, ami a gazdasági fellendüléshez is hozzájárulhat. És ugye itt azért ez egy végeken levő vidék, nagyon nehéz körülmények között élnek itt az emberek, tehát minden egyes munkahely itt nagyon sokat számít, tehát érdemes gazdasági szempontból is ránézni erre a történelmi emlékhelyre.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkat Grunda János szerkesztette. További tartalmas időtöltést kívánok a szerkesztő nevében is, a bemondót Klész Beátát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk tartalmából. A pápa táviratot küldött az olasz államfőnek 85. születésnapja alkalmából. Köszönet az olaszországi egyházi élet iránti figyelemért. Parolin bíboros. Ukrajnában még mindig nincs béke. Iránban térjenek vissza a tárgyalásokhoz. A Castel Gandolfói Laudato Si falu ad otthont az Ember természet törékeny egyensúlyok című fotókiállításnak. A pápa táviratot küldött az olasz államfőnek. Köszönet az olaszországi egyházi élet iránti figyelemért. 14. Leó pápa táviratot küldött Sergio Mattarellának 85. születésnapja alkalmából. A Szent Atya imáiról biztosítja az elnököt a népszolgálatában betöltött magas funkciójáért, és Olaszország védőszentjei Assisi Ferenc és Siena-i Katalin közbenjárására bízza őt. Leó pápa hálás azért az állandó figyelemért, amellyel a köztársasági elnök kíséri Olaszország egyházi és társadalmi életét, írja július 23-án küldött üdvözlő táviratában a 85 éves Sergio Mattarellának a szentatya. Apostoli áldását küldi az államfő családtagjaira, munkatársaira és magára a szeretett Olaszországra is. Róma püspöke tavaly október 14-én tett látogatást a Quirinalis palotában, ahol beszédet mondott a multilateralizmusról és a családtámogatásról Európában, ahol a születési szám látványosan csökken. Kitért a világban zajló háborúkra, arra szólított, hogy tekintsünk annak a sok embernek az arcára, akiket az irracionális kegyetlenség magával sodor. A Szentatya többek között szólt a Szentszék és Itália közötti hagyományosan jó kapcsolatról, a lateráni szerződés közeli centenáriumáról és a béke kérdéséről. Róma püspökeként és Olaszország prímásaként jelentős számomra, hogy ezzel a látogatással megújíthatom azt az erős köteléket, amely Péter székét az önáltal képviselt olasz néppel egyesíti, az Olaszország és a Szentszék közötti szívélyes kétoldalú kapcsolatok keretében, amelyeket következetesen őszinte barátság és hatékony kölcsönös együttműködés jellemez, mondta tavalyi beszédében a pápa. Pár év múlva ünnepeljük a lateráni szerződés centenáriumát. Erre alapozva a szívélyes tisztelet légkörében a katolikus egyház és az olasz állam a közjóért, az emberi személy szolgálatában működik együtt, akinek sérthetetlen méltóságát mindig a legfontosabbnak kell tekinteni a döntéshozatal folyamataiban és a cselekvés minden szintjén, a társadalmi fejlődés, különösen a legkiszolgáltatottabbak és legrászorultabbak védelme érdekében. Ennek érdekében dicsérem és bátorítom a kölcsönös elkötelezettséget, hogy az együttműködést az 1984-es konkordátumra és annak teljes tiszteletben tartására alapozzák, mondta a pápa. A jelenlegi helyzetben az első feladat a béke iránti elkötelezettség. Számos háború pusztítja a földet, melynek hírei nyomán Leó pápa meghallja elődei szavának visszhangját. A világ figyelmen kívül hagyta 15. Benedek prófétai szavait az első világháború alatt, de épp úgy nem vették figyelembe 12. Pius szavait a második világháború előestéjén sem. Szent 23. János a hidegháború idején így tanított. Minden emberi személy olyan jogok és kötelességek alanya, amelyek közvetlenül és egyidejűleg erednek magából a természetéből, és ezek a jogok és kötelességek egyetemesek, sérthetetlenek, elidegeníthetetlenek. Éppen ezért Leó pápa megismétli szívből jövő felhívását, hogy folytassák a munkát a béke helyreállítására a világ minden részén, és mozdítsuk elő az igazságosság, a méltányosság és a népek közötti együttműködés elveit. Ezt a célt minden bizonnyal elősegíti az olasz állam és a Szent Szék közös elkötelezettsége, amelyet mindig is tanúsított. Assisi Szent Ferenc, Olaszország védőszentje halálának centenáriuma kapcsán Leó pápa a közös otthonunk gondozásának sürgető kérdését hangsúlyozta. Szent Ferenc arra tanított minket, hogy minden teremtmény tisztelettel dicséri a teremtőt, ezért hiszi, hogy Olaszország azért kapta ezt a küldetést, hogy népeinek olyan kultúrát adjon át, amely a földet nővéreként ismeri fel. Az elmúlt évtizedekben sajnos Olaszországban és Európában a születési arány jelentős csökkenésének lehettünk tanúi, szólt e fájdalmas témáról a Szentatya. Ez megköveteli az elkötelezettséget a családjavát szolgáló intézkedések előmozdítására, az ilyen erőfeszítések támogatására, értékeik előmozdítására, valamint szükségleteik és jogaik védelmére. Minden családnak biztosítsák a méltó foglalkoztatás alapvető támogatását, tisztességes feltételek mellett, az anyaság és az apaság szükségleteinek figyelembevételével. Tegyenek meg mindent, hogy bizalmat adjanak a családoknak, különösen a fiatal családoknak, hogy derűvel tekinthessenek a jövőbe, és harmóniában növekedhessenek. Leó pápa alapvető fontosságúnak tartja az élet tiszteletben tartását, annak minden szakaszában, a fogantatástól az öreg koronát egészen a halál pillanatáig. A pápa hálás a segítségért, amit Olaszország nagylelkűen nyújt a migránsoknak, akik egyre inkább kopogtatnak az ajtaján. Korunk összetett kihívásai ezek, amelyek elől Olaszország soha nem riadt vissza. Arra buzdítom önöket, hogy mindig őrizzék meg a nyitottság és a szolidaritás élénk hozzáállását. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni annak fontosságát, hogy az érkezőket konstruktívan integráljuk az olasz társadalom értékeibe és hagyományaiba, továbbá szeressük és osszuk meg saját történelmünket és kultúránkat, annak jeleivel és kifejeződéseivel együtt. E tekintetben manapság bizonyos tendencia figyelhető meg, hogy különböző szinteken alábecsülik azokat a modelleket és értékeket, amelyek az évszázadok során kialakultak, és amelyek kulturális identitásunkat alakítják, sőt, néha megpróbálják eltörölni azok történelmi és emberi jelentőségét. Ne becsüljük le azt, amit elődeink megtapasztaltak, és amit ránk hagytak, még nagy áldozatok árán is. Ne hagyjuk, hogy magával ragadjanak a tömegesedő és képlékeny modellek, amelyek csak a szabadság látszatát hirdetik, csak hogy az embereket olyan kontrollformától tegyék függővé, mint a múló divathóbortok, a kereskedelmi stratégiák vagy egyebek, idézett Leó pápa József Ratzinger bíboros beszédéből, melyet a római pápa megválasztása alkalmából tartott misén mondott 2005. április 18-án. Befejezésül Leó pápa hálásan megköszönte a CVS fogadtatást és további sikereket kívánt az egész olasz népnek. Olaszország egy felbecsülhetetlen gazdagságú ország, melynek sokszor rejtett kincseit újból és újból fel kell fedezni, mondta még 2025. október 14-én 14. Leó pápa.
Parolin bíboros. Ukrajnában még mindig nincs béke, Iránban térjenek vissza a tárgyalásokhoz. A béke húsvétja, 23. Jánostól 14. Leóig, a 2023-as jubileum felé című könyv bemutatójának alkalmából a bíboros államtitkár megerősítette reményét, hogy Gázában sor kerülhet az együttélés hídjainak építésére. Az erőszak soha nem produktív, jegyezte meg az Abderrahim Fakir halálát követő bolonyai tüntetéseket illetően. Megismételte annak szükségességét, hogy az egyház békét szorgalmazó szavai gyümölcsözőek legyenek a békés és konstruktív harmónia elérése érdekében. Úgy tűnik számomra, hogy sajnos az ellenkező irányba haladunk. Eszkaláció van, miközben a béke kilátásai továbbra sem léteznek. Ezt a megállapítást fogalmazta meg Pietro Parolin bíboros újságírói kérdésekre válaszolva az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről. A vatikáni államtitkár részt vett július 22-én szerdán délután Antonio Preciosi újságíró, az olasz Rai második csatornájának híradója, igazgatójának könyvbemutatóján a Palazzo Borromeóban, a Szentszék olasz nagykövetségének otthonában. A kötet címe a béke húsvétja 23. Jánostól 14. Leóig a 2033-as jubileum fegyvezetekkel fenntartott kapcsolatot felelős titkár beszámolója szerint szombatról vasárnapra virradó éjszaka a konfliktus kezdete óta feljegyzett egyik legerősebb támadás történt Ukrajnában. Iránnal kapcsolatban a vatikáni államtitkár megjegyezte, sem tudják, vagy talán senki sem, mondta Parolin bíboros. Hangsúlyozta, hogy volt remény arra, hogy az aláírt megállapodás működni fog. Abban reménykedünk, hogy a tárgyalások folytatódnak egy stabil megállapodás elérése érdekében az ország és a világ javára is, mivel ezek a helyzetek veszélyeztetik a békét. Az izraeli hadsereg által a gázai övezetben épített fallal kapcsolatos friss híreket illetően Parolin bíboros hangsúlyozta a Szentszék álláspontját. Megismételhetjük a nézetünket egy szlogennel. Nem a falakra, igen a hidakra. Ez az alapelv egyben képviseli a Vatikán ítéletét a kezdeményezéssel kapcsolatban, szögezte le Parolin bíboros. Ezután kommentálta az Abderrahim Fakir halálát követő bolonyai erőszakos incidenseket, és sajnálatát fejezte ki a történtek miatt. Itt jegyezzük meg, hogy Abderrahim Fakir július 19-én vasárnap halt meg az olaszországi Bologna Pilastro negyedében, miután a rendőri intézkedés során a földre kényszerítették és megbilincselték. A 42 éves marokkói származású vállalkozó több mint 30 éve élt Olaszországban. Halála hatalmas felháborodást váltott ki, és országos tüntetés hullámot indított el. Csak remélem, hogy kiderül az igazság, jelentette ki a vatikáni államtitkár a történtekkel kapcsolatban. Majd arra hívott, hogy a nyomozás nyugodt légkörben történjen, mindenképpen erőszak nélkül, ami soha nem produktív, tette hozzá Parolin bíboros. Végül a vatikáni államtitkár megerősítette az egyház szerepét a párbeszéd és a béke előmozdításában, különösen az olaszországi közvéleményt Mario Roggero ékszerész elítélését követő erőszakos megjegyzések fényében. Az egyház továbbra is olyan szavakat ismétel, amelyek hasznosak lehetnek, jelentette ki Parolin bíboros. Felidézte a magvető példázatát és reményét fejezte ki, hogy az ilyen bátorítás gyümölcsöző lesz. Az egyház soha nem fárad bele e felhívások ismétlésébe, és függetlenül az elérhető eredményektől helyes továbbra is ragaszkodni ezekhez az értékekhez, amelyek elengedhetetlenek a békés és konstruktív együttéléshez, zárta gondolatait a vatikáni államtitkár. Itt jegyezzük meg, hogy Olaszország legfelsőbb bírósága jogerősen 14 év és 9 hónap börtönbüntetésre ítélte Mario Roggero 72 éves ékszerészt, amiért az üzletéből menekülő rablókat lőtt le. A döntés hatalmas politikai és társadalmi vitát váltott ki Olaszországban a jogos önvédelem határairól. A Laudato Si falu ad otthont az Ember, Természet, Törékeny Egyensúlyok című fotókiállításnak. Július végéig a Borgo Laudato Si-ben tekinthető meg az Ember, Természet, Törékeny Egyensúlyok című fotókiállítás a Castel Gandolfói pápai villa kertjében. A második Albert monakói herceg alapítvány olaszországi tagozata a második János Pál ifjúsági alapítvánnyal közösen és a Borgo Laudato Si támogatásával rendezte meg és népszerűsíti a tárlatot. A kiállítás július 3-án nyílt meg, a Védelmezzük a Teremtett Világot Tudás a cselekvés érdekében című konferencia keretében, amelyet a pápai kertekben tett tárlatvezetés előzött meg, bemutatva az évszázadok óta ott őrzött művészeti és természeti örökséget. A tanácskozás moderátora Deborah Castellano Lubov a Vatikáni Rádió amerikai újságírója volt. A kerekasztal beszélgetésen felszólalt Fábio Baggio bíboros, az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium proprefektusa és a Laudato Si továbbképző központ főigazgatója, valamint Marco Colasanti, a II. Albert Monacói Herceg Alapítvány olaszországi tagozatának elnöke, és Daniele Bruno jogász, a II. János Pál ifjúsági alapítvány elnöke, továbbá Danilo Mollicone professzor, az ENSZ élelmezési és mezőgazdasági szervezetének erdészeti tisztviselője, illetve Fábio Attore professzor, a római botanikus kert igazgatója. A konferencia spirituális, tudományos és kulturális nézőpontokat kínált az emberiség és a környezet közötti törékeny egyensúlyról. A kezdeményezés összehozta az egyházi vezetőket, a diplomáciai testület képviselőit, intézményi személyiségeket, akadémikusokat, tudósokat, szakértőket és a nemesség képviselőit, hogy elmélkedjenek az átfogó ökológia kihívásairól, a biológiai sokféleség védelméről és az emberiség közös felelősségéről közös otthonunk gondozásában. Az Ember természet törékeny egyensúlyok című kiállítás a II. Albert Monacói Herceg Alapítvány környezetvédelmi fotódíjának nyertes fényképeit mutatja be. Az alapítvány 11 nemzetközi képviselettel rendelkezik, fő célja a környezetvédelem, a biodiverzitás megőrzése és a fenntartható fejlődés előmozdítása. A tárlat arra hívja a látogatókat, hogy tűnődjenek el a természet szépségén, és egyúttal ismerjék fel az ökoszisztémák sebezhetőségét. A fotók bemutatják az élet minden formáját összekötő mély kapcsolatokat, emlékeztetve a látogatókat arra, hogy a biológiai sokféleség a bolygó egyensúlyának alapja, és hogy ennek a harmóniának minden megzavarása elkerülhetetlenül hatással van az emberiségre. A kiállítás lehetőséget kínál a látogatóknak arra, hogy elgondolkodjanak a teremtés szépségéről és a védelmével járó felelősségen. A bemutató során Marco Colasanti megköszönte Baggio bíborosnak a lehetőséget, hogy a Vatikánban rendezhették meg a jelenleg a világ körül turnézó fotókiállítást. A római és Castel Gandolfói állomások után a tárlat további olasz városokon keresztül folytatja útját. Nem véletlen a Borgo Laudato Si helyszín választása a kiállítás megrendezésére, jegyezte meg a II. Albert Monacói Herceg Alapítvány elnöke. Ez a hely történelmével és hivatásával felerősíti a fényképek üzenetét, illetve konkrét és közös elkötelezettségre hív. Marco Colasanti felszólalásában kiemelte, hogy a történelem egy olyan pillanatában élünk, amikor a megértés már nem elég. Ma arra vagyunk hivatottak, hogy a tudást felelősségé, a felelősséget pedig konkrét cselekvésé alakítsuk. Hangsúlyozta, hogy a környezetvédelem az emberi méltóságot, az életminőséget, a társadalmi igazságosságot és a fiatalabb nemzedékek jövőjét érinti. Csak a kultúra, a tudomány, az intézmények és a spiritualitás közötti párbeszéd révén lehet egy hiteles fejlődési modellt felépíteni, amely a teremtés tiszteletén alapul. Colasanti arra is emlékeztetett, hogy nem védhetjük meg azt, amit nem ismerünk, hangsúlyozva, hogy az emberiség nem választható el a természettől, mert az szerves része annak egy rendkívüli és törékeny egyensúlyban. Fábio Baggio bíboros üdvözölte a kezdeményezést, elismerve annak szoros illeszkedését a Borgo Laudato Si oktatási és kulturális küldetéséhez.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki műsorunk hangzott el. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Kísértetek a Mátrában. Itt dédapák jártak talán gombát keresni, és vadőr pipázgató papám gondját feledni. Csizmában jártak férfi mód, és munkák gyötörten, s én városvert silány utód túrázni jöttem. A Mátra völgye rám legyint szelíd nyugalmat, legyen ma nyugtatóm megint zefír fuvallat. Vidám kutyám elém pörög, de furcsa hastánc, a völgy patakja úgy csörög, miként a vaslánc. Suhognak itt, miként a fák, s miként a szárnyak, cseléd mamák, béres papák, halotti árnyak.
Bozog Ferenc Kísértetek a Mátrában című versét a költő előadásában hallották.
A nap imája.
Istenem, te hasonlíthatatlan méltóságra emelted a családot. Meghívtad az általad alkotott világ jövőjének munkálására és országod építésére. Rendelésedből történik, hogy a család a továbbhordozója az új életnek. A férj és a feleség, az édesapa és az édesanya vállalják és neveljék fel a gyermeket a maguk örömére, népük boldogságára és az egyház javára. Már akkor megszentelted a család intézményét, amikor egyszülött fiadat, az Úr Jézust is családban engedted a világba lépni, és annak keretein belül kívántad, hogy felnövekedjék. Földi életének legnagyobb részét a szent családban töltötte, amelyet bőségesen elárasztottál kegyelmeddel. Kérlek, Uram, add, hogy a családnak e nemes eszméje legyen mindig szemem előtt. Érte vállaljam a gondokat és verejtéket, s ha kell a megaláztatást, kiszolgáltatottságot is. Meglássam hitves társamban azt, akit te rendeltél házastársamul, hogy velem együtt higgyen gondviselő jóságodban és az én hűségem álhatatosságában. Ne engedd, hogy miattam csalódjon benned. Ne engedj, Uram, hamis és üres ábrándozásokban szétforgácsolódnom, hanem tarts meg mindvégig arra a feladatra, amelyet kijelöltél számomra. Engedd, hogy házastársi és szülői elképzeléseim sorban valóra váljanak. Szabadíts meg a szenvedélyektől, és adj szerencsés természetet, hogy vidámságot és derűt árasszak magamból, és napja legyek családi otthonunknak. Ámen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!